Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában lesz szó arról is, hogy milyen hozzáállással érdemes majd Rióba utazni és addig készülni, és hallhatnak a nemzetközi sportszervezeteket tömörítő sportakkord szerepének megváltozásáról. Tartsanak velünk!
Ötkarika. Úton Rió felé.
Az élsportolók többsége fontosnak tartja a mentális felkészítést. Lénárt Ágota sportpszichológus az Inforádiónak elmondta, ugyanazokat a módszereket alkalmazza az olimpikonok esetében is, csupán azzal a különbséggel, hogy az adott helyzetre a riói játékokra való felkészülés célirányossá válik. A riporter Zsubák Tamás.
A módszerek változatlanok, tehát a sportpszichológiai fegyvertárban az autogén tréning, mentál tréning, a figyelemfókuszálás, a gondolkodással, a stratégiával, a taktikával összefüggő módszerek, ezek változatlanok. Inkább az alkalmazás idejét, mikéntjét tekintve vannak a felkészítésben eltérések, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a sportoló számára az adott helyzetre való felkészülés célirányos lesz. A sportolóknak, főleg akik először készülnek olimpiára, meg kell küzdeniük azzal, hogy más lesz a közeg, más a médianyomás, az olimpiai falunak van egy nyüzsgése, nekik meg kell tartaniuk a saját rutinjukat, és ennek megfelelően kell, hogy készüljenek, hogy ki tudják hozni magukból a legjobbat. Erről sokat szoktunk beszélgetni, de ami a legfontosabb, ezzel a bizonyos modellezett edzéssel szoktunk felkészülni, amikor a sportoló elképzeli, végig gondolja saját rutinját. És a helyzet pedig az, hogy ha ezt minél többször megteszi, akkor keletkezik egy úgynevezett ismerősségi hatás. Az ismerősségi hatás pedig csökkenti a feszültséget. Ha valamivel barátságosabb viszonyba kerülök, akkor ennek megfelelően tudom, hogy egy adott helyzetben mit kell tennem, mire számíthatok, mit várhatok el magamtól, és ennek megfelelően tudjuk stabilizálni magát a fizikai érzetet is, és az érzelmi hátteret is. Nagyon fontos, hogy a sportolók, mint egy lelki benzinkútból fölidézzék azokat a jó érzéseket, amiknek a segítségével eddig már tudtak nyerni. Ezek az érzések fogják segíteni őket abban, hogy újra és újra ugyanabba az állapotba tudjanak kerülni. Ez nem csak fizikailag fontos, hanem hormonálisan is, hiszen a szervezetben egy olyan változást indít el, aminek a segítségével a jó teljesítményt elő tudják hozni. És ez az érzés kerül úgymond előhorgonyzásra, előre vetítik a következő helyzetre, hogy bármikor ezt ugyanúgy át tudják élni, és végre tudják hajtani az adott mozgássort ugyanabban az érzelmi állapotban, vagy lehetőség szerint a lehető legjobb állapotban. Ehhez a szurkolók is nagyon nagy segítséget adnak, hiszen ezt a fajta érzelmi töltetet, ahogy a pszichológia mondja, ezt a bizonyos társas támaszt, ezt meg tudják adni a sportolók számára. Egyik oldalról, de másik oldalról van sportoló, akit ugyanez az érzés egy kicsit összenyom, mert azt gondolja, hogy nagyon sokan bíznak bennem, mi van, ha esetleg nem tudok jól teljesíteni. A sportpszichológia ebben is segít, hogy ezt az érzést háttérbe lehessen szorítani, azt tegyük előtérbe, amit igazából csinálni kell. Tehát a szorongást, az aggódást egy kihívásként kell kezelni, és ebbe az irányba lehet megfordítani a folyamatot, és akkor a sportolók egy felszabadult jó érzéssel szokták megélni. Viszont kétségtelen, hogy mint minden sportversenynek van egy szorongást okozó tényezője, de egy optimális szorongás kell ahhoz, hogy valaki jó teljesítményt érjen el. Tehát az a fajta rákészülés, az a fajta készenléti állapot, amiben lehet egy picike izgalom, sőt bizonyos versenyeknél még akár több is, ami a jó teljesítményhez kell, ez szükséges. De nagyon fontos, hogy ez ne csapjon át, ne kerüljön át egy kezelhetetlen szintre, amivel a sportoló már esetleg nem tud megküzdeni, és akkor sok-sok év munkája esetleg kárba tud veszni. Nagyon sokszor kérdezik, hogy ennek ennyi jelentősége. Lehet, hogy csak 1-2%, lehet, hogy sokkal több, ezért nem is érdemes százalékokról beszélni, sőt, azt gondolom, hogy ez gyakorlatilag megállapíthatatlan, de a sportoló mindig fogja érezni, és ő pontosan tudja, hogy az adott pillanatban ez mennyit nyom úgymond alatban. A másik fontos dolog, amiről beszélni kell, hogy a különböző zavaró ingereknek a kiszűrésével, a figyelem fókuszálásával is el kell tudni érni a megfelelő állapotot. Mint ahogy a sportolók szokták mondani, mint a zseblámpa a fénycsóvája, vagy mintha töltsérszerűen szűkülne a figyelem. Tehát, hogy ők maguk szabályozzák ezt a fajta állapotot, és ők maguk hozzák magukat a megfelelő helyzetbe, kizárva mindazt, ami akkor a teljesítményükhöz nem szükséges. Egy picit azért van különbség Magyarország és a többi ország között, tehát több országban az Európa Világbajnokság és az olimpia között nincs akkora különbség, tehát, hogy ott ugyanolyan rivalda fényt kapnak a különböző más világversenyeken résztvevők is. Nálunk egy picit még mindig nagyobb ezzel kapcsolatosan a különbség. szükség, de azt is értelemszerűen hozzá kell venni, hogy a 4 évente nagy figyelmet kapó események, ha ezek nálunk így vannak, akkor ilyen jellegű felkészülést igényelnek. Tehát nem csak az a probléma, hogy ez most így van, hanem az a probléma, hogyha esetleg a sportoló ezt nem tudja jól kezelni. Tehát két oldalról lehetne megközelíteni a dolgot, tehát egyrészt lehet olyan közeget teremteni a sportoló számára, amiben ő jobban érzi magát és nagyobb támaszra lel, de másik oldalról pedig föl kell készíteni a sportolót arra, hogy az ilyen helyzeteket hogyan fogja kezelni. És minél több ilyen helyzetre fölkészül, annál könnyebben tud megbirkózni az előtte álló feladatokkal, és annál könnyebben fog tudni kezelni olyan váratlan helyzetet, ami addig még nem esett meg, de az adott pillanatban a meglévő fegyvertárából előhúzva a legjobb módszert nagyon ügyesen, frappánsan ki tudja húzni magát.
És mi a helyzet azokkal az ilyen sportolókkal, akik az olimpia előtt 2-3 hónappal keresnek fel egy sportpszichológust életükben először? Milyen akkor a teendő?
Akkor egy gyorsított felkészítésben van részük, akár hetente többször is találkozunk velük. A 2-3 hónap még éppen belefér, tehát gyakorlatilag az ő általuk megfogalmazott igényeket megfelelő módszerekkel lehet kezelni, és ennek megfelelően föl lehet őket készíteni. Volt már olyan, hogy a helyszínen is jelentkezett valaki, ott is lehet segíteni, de általában mi jobban szeretjük, hogyha a folyamatos felkészülésben van idő ennek a rendes elsajátítására. A alapozó időszak körülbelül 2-3 hónapot vesz igénybe, ahol az alaptechnikákat el lehet sajátítani. Utána a versenyzésbe történő beépítés következik, optimális esetben ugyanennyi idő alatt, majd utána a csúcsra járatás. De mint ahogy jelzem, egy sűrített programmal is nagyon jó eredményeket lehet elérni, bár kétségtelen, hogy ott akkor néhány módszer begyakorlására kevesebb idő marad.
Az olimpiai bajnokok mentálisan is kivételes képességekkel bírnak?
Nem feltétlenül. Inkább azt gondolom, hogy nagyon sok esetben ösztönösen rájönnek arra, hogy érdemes ezzel foglalkozni. Tehát volt olyan olimpiai bajnokom, aki azt mondta, hogy én nem tudom, hogy mit csinálok, de délután úgy lefekszem az ágyamra, elkezdek fantáziálni arról, hogy hogyan fogok jól teljesíteni, közben teljesen ellazul a testem, és látom magam, ahogyan jól teljesítek. Ez például egy ösztönös autogén tréning, relaxáció és egy ösztönös mentál tréningnek a nagyon jó kombinációja. Tehát azt gondolom, hogy a jól teljesítő sportolók, és főleg akik már többször jól szerepeltek, és benne vannak úgymond a versenyzésben, azok előbb-utóbb nagyon sokan megtapasztalják ezt. De volt olyan is, akit meg kellett rá tanítani, nem volt különbség. Tehát a lényeg inkább az, hogy legyen a kezében egy fegyvertár, aminek a segítségével ő jól tud teljesíteni. Az, hogy magától jött rá, és később csak csiszolgatni kellett, vagy megtanították neki, ebben én nem látok nagy különbséget.
Az olimpia előtt csak az aranyéremre fókuszálnak, vagy mindenféle forgatókönyvet számításba kell ilyenkor venni?
Az a tréfás dolog, hogy az aranyéremről nem álmodoznak. Az amúgy is benne van a fejükben, hogy jól kell teljesíteni, de az oda vezető útra helyeződik inkább a hangsúly, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy odaérjenek. A mentáltréning hőskorában, a 60-as években a japánok pont ezt rontották el, mert azt mentáltréningeztették a sportolóknak, hogy képzeljék el magukat, hogy állnak a dobogón aranyéremmel a nyakukba. Ez érzelmileg természetesen egy rendkívül jó dolog lehet, csak az oda vezető utat nem mentáltréningeztették, hogy hogyan kell csinálni, mit kell csinálni ahhoz, hogy ez az eredmény meg is szülessen. Tehát manapság inkább arról szól a történet, hogy ezt az utat szoktuk nagyon pontosan lépésről lépésre kidolgozni, másik oldalról pedig az érzelmi töltet az természetesen kell, de önmagában az, hogy valaki arról ábrándozik, és semmi más nem csinál, csak arról ábrándozik, hogy áll a dobogó tetején, azzal biztos, hogy nem lesz bajnok.
Juan Mata a Manchester Unitednek a középpályása nyilatkozott, hogy elkeserítőnek tartja azt, hogy a mai labdarúgás ennyire elüzletiesedett, és hogyha ezzel tudna segíteni, akár a saját fizetését is csökkenteni, hogy visszaálljon a rend ebben a sportágban. Mi a véleménye ezzel kapcsolatban?
Ezt a jelenséget a sportolóim is gyakorta megemlítik, tehát volt olyan sportoló, aki visszaadta az olimpiai autót, mert azt mondta, hogy nem hajlandó minden nap blogot vezetni, mert hogy az neki egyrészt teher, másrésztről nem akarja úgy kiteregetni az életét, ahogy mindenki belelásson. Tehát vannak ilyen szélsőséges példák. Az is egy egészen elkeserítő dolog, hogy jó néhányan asszisztálnak ehhez, és azt mondják, hogy mindegy, hogy milyen áron, csak legyen eredmény. És ez a mindegy, hogy milyen áron, ez néha azt is jelenti, hogy a sportoló akár fizikailag, akár érzelmileg sérül. Én azt gondolom, hogy a sportot nem erre találták ki, és az üzleti szempontok megtartásával lehet olyan élsportot csinálni, amiben ezek a szempontok megmaradnak, és nem sérülnek benne a sportoló. Magyarországról különben is sokszor azt mondják, hogy levágjuk az aranytojás tojótyúkot, mert hogy az utánpótlást oly mértékben használjuk ki, hogy nem marad erejük a felnőtt korcsoportban teljesíteni. Én azt gondolom, hogy ezt az egyensúlyt kellene olyan módon megteremteni, hogy az üzletnek és meg a sportolóknak is jó legyen.
Azok a fiatal sportolók, fiatal tehetségek, akik mondhatni egyik pillanatról a másikra kerülnek úgymond a Rivalda fénybe, és ezzel párhuzamosan rengeteg pénzhez is jutnak. Hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni, hogy ne szálljanak el maguktól?
Nagyon nagy a csábítás, és a sportolók nagy része értelemszerűen élvezi ennek az előnyeit, és mindig vannak kilengések egy-egy ilyen nagyobb teljesítmény után, de nagyon fontos, hogy itt a szülők, az edző, főleg a fiatalabbak esetében megszabják azt a bizonyos határt, amin belül lehet ezt csinálni, és hogy ebből ne legyen valami fajta tartós károsodás, vagy olyan dolog, ami a későbbi sport teljesítményét vissza fogja vetni a sportolónak. Tehát én azt gondolom, hogy a fiataloknál különösen ugye úgy működnek, mint a kis csikók, és kiélvezik ennek az előnyeit, és néha túlkapásokba is belesodródnak, de azért a megfelelő mértéket én azt gondolom, hogy a szülőknek, edzőknek, a sportszakembereknek meg kell adni a sportoló számára, hogy meg tudjuk tartani őket a további e-sport számára.
A közösségi média milyen hatással van az ilyen sportolók, olimpikonok teljesítményére?
Változó, hogy a sportolók ezt mennyire veszik figyelembe. Valaki rendszeresen figyeli saját magát, van, aki kevésbé. Olyan is van, hogy egy meghatározott verseny előtt vagy többet, vagy kevesebbet néz. De nagyon fontos, hogy az ebből kiszüremlő információkat a sportolók megfelelő helyen kezeljék, ami azt jelenti, hogy ne keseredjenek el, hogyha kapnak egy szurkolói rosszabb mondatot, de helyén kezeljék azt is, hogy a tartalom nélküli csodálat és áhítat mögött meglássák az igazi értéket vagy értéktelenséget. Tehát azt gondolom, hogy ez inkább személyiségfüggő, egy stabil, érett személyiséggel rendelkező sportoló helyén kezeli ezeket az információkat, és ennek megfelelően engedi be, mármint hogy tudatosul benne ezeknek az információknak az értéke.
Lénárt Ágota sportpszichológust hallották.